Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
8 óra után 9 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyűn az eső, gyüngyerekek, itt van már, sem csak kicsit borongós a hangulatunk, kicsit esős a hangulatunk, ez jó, kibedobjuk ezeket a kis biolaboratóriumokat, csak hogy még jobb legyen a hangulatunk, de hát tudjátok, hogy azért a szórakoztatás mellett van bennünk egyfajta kíváncsiság és reflexió arra, ami a világban történik, és szeretünk azért ilyen hírekkel is foglalkozni, úgyhogy rögtön az állítólagos ukrán laboratóriumokról beszélgetünk. Nyilván úgy, hogy megszólaltatunk egy hozzáértő embert, és nem három laikus boncolgatja majd itt a nagy igazságokat. De gondoltuk, hogy ez majd kicsit úgy borongós az idő, ma úgy azért ez kicsit úgy belefér, hogy borzongjunk, de persze senkit nem megijesztve a dolgokat.
Már könnyed pillanatok voltak, és lesznek
is. Persze, az is lesz.
Egy ismeretterjesztés is volt, köszönjük szépen.
Minden volt. Nem elfelejteni Daikin játékunkat, ugye egy Daikin Prefera klímát lehet nyerni, gyönyörű gyerekek, olyan csendes, mint nem is tudom nagyon, intelligens, úgy hűt, fűtésre
veszed. Nem is tűnik fel, hogy milyen kellemes hűvös van, vagy éppen meleg, mert szerintem ez hűtő-fűtő.
Órodat is, levegőt is, órodat is, levegőt is tisztítsa. Így is van. A rádió egy oldalán kell följönni és nyomogatni a hőmérsékletet, gombocskát regisztrálni, és akkor valaki nyer egy Daikin klímát, plusz van egy nyereményünk, ugye? És majd erről is beszélünk, ez egy harmadik generációs klíma lesz, ez Magyarországon először nyeri meg egy hallgató, mert ez áprilisba kerül piacra, gyerekek, úgyhogy rádió egy hallgatója lesz, aki ezt először kipróbálhatja.
Első és második generációsokat lehetett kapni Magyarországon, de most már harmadik generációs, és ez az.
Igen.
De jól látod, János!
Na, úgyhogy nyomogassátok a gombokat, jó? Na, mi pedig akkor folytatjuk, és rögtön megszólaltatunk majd egy virológust, aki nagyon kedvelünk, és nagyon sokszor beszél, csak azért, hogy megnyugtasson mindenki természetesen. És ugye hát itt a nagy propaganda, meg álhír világában az ember csak kapkodja a fejét, ha szörnyű hírt hallunk, hajlamosak vagyunk magunktól eltölni, hogy biztos álhír, meg orosz dezinformáció, meg nyugati dezinformáció. Hát az informális térben is zajlik, hogy a háború, ezt tudjuk, mind a két fél dezinformális, mind a két fél a saját valóságát és igazságát nyomja. És akkor az ember elkezd olvasni ezekről az ukrán laboratóriumokról, amit sokáig orosz propagandának gondolsz, mert hogy azért az oroszok ezt nem kicsit nyomják. Aztán egy kicsit utána kapargatva rájössz egy-két érdekes összefüggésre, hogy mi történik a világban. És nagyon sokáig én is orosz propagandának gondoltam ezt a dolgot, hogy persze a ukrán laboratóriumokban meg a Pentagon finanszírozza. Amikor is megnéztem Viktória Nulenddel, a helyettes külügyminiszterrel egy szenátusi meghallgatást, ahol ugye az amerikaiak ebben nem szórakoznak, teljesen egyértelműen megkérdezték, hogy van-e Ukrajnában biológiai kutatási létesítménye az amerikaiaknak, és ha igen, akkor miért van? Elmondták egyébként, hogy van, elmondta Nulend a meghallgatás alatt, hogy van Ukrajnának biológiai és vegyi fegyvere, és
azt... Várja, Amerikának?
Amerikának Ukrajnában. Amit finanszíroznak. Okay. És azt mondja, hogy nagyon aggódik, hogy Oroszország megszerezheti azokat. Azt mondja, hogy 100%-ig biztonságos, de ha biológiai támadás történik, az egészen biztos, hogy Oroszországban történik. Vagy azt az Oroszország, az oroszok követik el. Ugye ez ilyen érdekes, hogy ártatlan addig, amíg mi finanszírozzuk, ha az oroszok kezébe kerül, akkor viszont rosszra használják. Az egészségügyi világszervezet ugye felszólalt, nyilván azonnal jelezték, hogy azonnal semmisítsék meg a nagy veszélyt jelentő kórokozókat. Ezt egyébként március 10-én tudatták a Reuters hírügynökséggel, hogy aggódnak az ott kialakult helyzet miatt. A WHO is azonnal tanácsolta Ukrajnának, hogy mindenfajta kórokozót a kiszivárgás megelőzéseképpen semmisítsenek meg minél gyorsabban.
Na, most a hír elejére csak még mielőtt tovább olvasod, csak egy kérdés, hogy ez tényleg reálisnak tűnik, hogy vagy Oroszországnak nincsenek ilyen vegyi fegyverei? Tehát, hogy ehhez el kell, hogy foglalják az Ukrajnában lévő amerikai vegyi laboratóriumot.
Az oroszok inkább azt mondják, az oroszok, nekik is nyilván vannak, az oroszok inkább azt mondják, hogy mi a fenét csinálnak amerikai finanszírozott laboratóriumok Ukrajnában.
Okay. Meg hát nem ugye, feltétlenül ugyanezek a kutatási irányok. Tehát, hogy lehet, hogy Oroszország is megy egy irányba, meg az amerikai is.
Vagy mire használod?
Tehát neki a kutatási eredmények kellenek, azért foglalja valószínűleg a laboratóriumot.
Csak arról szólt, hogy legyen neki, nem tudom, fekete tetehimlője. Szerintem igen, van neki.
Aztán a Daily Mail és a US Today utána ment ennek egy kicsit, és megnézték, hogy egyébként hogy, miért kellett ezt gyorsan törölni a Pentagonnak a honlapjáról. Van egy bolgár újságíró, nagyon kedvelem a Twitteren, ő már egyébként közzé is tett a Pentagon által finanszírozott finanszírozási listákat, hogy hogyan finanszírozzák ezeket a biolaboratóriumokat, és az ukrán egészségügyi minisztérium február 24-én arra utasította a biolaboratóriumokat szintén, hogy hogy gyorsan tüntessenek el minél több mintát. Eltűnt aztán ez egyébként, az LA Times-on megjelent egy cikk, ahol a CIA egykori professzora felszólította az amerikai kormányt, idézem, legyen őszinte a valódi céljairól Ukrajnában a CIA, hogy miért finanszíroz biológiai laboratóriumokat. Ez egy egykori CIA is tette föl a kérdést egy cikkben, egy hosszú publicisztikában. Az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetsége sietett törölni a weboldalról minden adott adatot az országban működött finanszírozott laboratóriumokról. Ezt a US Today hozta le, tehát azért mondom, hogy nem feltétlen csak orosz újságok írnak erről, mert hogy az amerikaiak is nyilván utána mennek ennek. És megtaláltak még dokumentumokat, amit az Egyesült Államok szövetségi szerződése nyilvántartásából, hogy finanszírozza a Pentagon laboratóriumokat, úgyhogy azokat még nem tudták törölni a Pentagon oldaláról, és újságírók, nemzetközi újságírók még gyorsan screenshottal megtalálták az oldalon, hogy valóban van erre bizonyíték. Úgyhogy érdekes a dolog, nyilván az oroszok és az amerikaiak is teljesen mást mondanak. Aztán az orosz védelmi minisztérium közzétett a Pentagon által finanszírozott hatalmas nagy hálót, hogy ezeket hogy kell elképzelni, és kik finanszírozzák. És itt jön be ez a nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy emlékeztek a kampány alatt a Trumpnak és a Bidennek ugye a nagy csatájára, amikor kiderült, hogy
a Biden fia
mit csinál Ukrajnában. Na most ez a szerencsétlen, ezt képzeljétek el, hogy elhagyott egy laptopot. Elhagyta a laptopját, és ez a laptop ez egyébként elkerült a CIA-hoz is, mert hogy megtalálták, és kiderült egyébként, hogy Hunter Biden finanszírozza, pénzszerzett egyébként az ukrajnai laboratóriumok finanszírozására, 1 millió, 2 millió, 3 millió dollárral finanszírozta meg ezeket a laboratóriumokat, ahol egészen érdekes dolgokat kutatnak, mert a hülyének ott volt a levelezés az e-mailjén, és mindent elhagyott. Megtalálták, rengeteg cikk van belőle Amerikában, hogy egészen pontosan mi történik. Meta Biota, ez a cége, amivel Ukrajnában finanszíroz, különböző más nagyobb cégek által közvetve átutalva pénzt Ukrajnába. És akkor itt már boncolgatják, hogy szoros kapcsolatban áll katonai hírszerző ügynökségekkel, laboratóriumokat hogy építették meg, milyen biofegyvereket elemeztek, milyennek a célja. Tehát egészen fura módon azért ez beköthető az amerikaiakhoz. Ugye ebbe majdnem Biden belebukott, ez volt az ügy, ami kirobbant, és erre majdnem ráment az ő választása, mert ez a kampány közbe bukott ki, hogy mi az Isten csinál az ő fia Ukrajnában. Erre biztos emlékeztek.
Igen, de az most ez egy viszonylag friss hír ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy Joe Biden jelezte Putyinnak, illetve az oroszoknak, hogy ha az ő családjára nézve terhelő bizonyítékaik vannak, azt nyugodtan tárják a nyilvánosság
elé tárták. Minden a nyilvánosság előtt van.
Van az intézve.
Kiderült, hogy 500 000 dollárt fektettek be a Metabiot, a Rosemont Seneca Technology Partner cégükön keresztül több millió dolláros finanszírozást gyűjtöttek észre, többek között befektetési óriásoktól, mint a Goldman-től is egyébként, és ezt céghálókkal bizonyították, semmiféle valódi következménye nincs ennek. És akkor látod, hogy a lépfenétől kezdve a nem tudom, a koleráig mindennel foglalkoznak, és közben nyilatkoznak az oroszok is, hogy egészen fura dolgok történnek, mert hogy közben meg 10 000 mintát küldtek el gyorsan Lugari központba, grúzoktól, és azt mondják, hogy levettek rengeteg vért különböző emberektől, amitől a prioritása, hogy a lépfene kórokozójának tanulmányozása volt, vagyis a 10-20 000 vér, mint arra kellett, hogy civilek vérét megnézzék, hogy bizonyos kórokozókra hogy reagálnak. Hát ez jelen pillanatban az állás, ezt most már nagyon sok nyugati sajtó is boncolgatja, nagyon sok orosz sajtó, vagy orosz orgánumok, sajtóorgánumok. A kérdés, hogy egyáltalán milyen nemzetközi jogszabály van erre, vagy mit csinálnak ott az amerikaiak, vagy van-e ilyen minden országban, és tudnak ezzel szabadon kísérletezni.
Az elemzés, miért mondja Nuland... nem feltétlenül a fejlesztés nem feltétlenül elemzés. Tehát, hogy itt az
miért mondja Nuland ezt, hogy egyébként nekünk van, és veszélyes, de ha az oroszok kezébe kerül, akkor igazán veszélyes, mi nem csináljuk ezt, és
de
nem használjuk veszélyesen.
Az oroszoknak is van. Igen. Nekik ugyanúgy, tehát hogy az oroszoknak nem arra van szüksége, érted, hogy oda megy, ezt az ukránktól elveszi, mert neki nincs. Hát most nem tudom pontosan, hogy lépfene, vagy nem tudom melyik, arra például olyan nemzetközi egyezmény van, hogy az eredetileg csak az oroszoknak és az amerikaiaknak lehetett.
Igen,
és
mindjárt megkérdezzük a szakértőnket.
Érted? Tehát, hogy ezek biztos, hogy pariban vannak, hát ha igen, neked van, akkor nekem hát is.
Gáborban is egy... beszéltünk meg, szerintem még annak ilyen szlávékkal is erről, hogy azért az összes gyakorlatok biológiai laboratóriumban van ezernyi olyan kórokozó,
amit szépen, rosszra is tudsz használni.
Amit igen. Is tudsz
van használni. Egy Viktor Polisuk nevezett ukrán helyettes államtitkár, itt kihoztak egy dokumentumot, ami ő írta alá, hivatalos nyilvántartásra hivatkozva elmondta, hogy Ukrajnában 14 településen 30 laboratóriumban folytatott katonai biológiai tevékenységet a Pentagon segítségével. Olyan együttműködési megállapodáson szerepel ez az aláírás, amely biológiai fegyverek kifejlesztésére felhasználható technológia, kórokozók és információk terjedésének a terjesztéséről vagy megakadályozásáról szól. Egészen durva.
Tehát az amcsik kutatkodnak na, ezekkel mindjárt. A dolgokkal Ukrajnában.
Hát akár, igen, mindjárt megkérdezzük, hogy mi a helyzet. Itt van dr. Kemenesi Gábor, ami virológusunk. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt! Köszi, hogy végighallgattad az elejét, egy ki akkor helyre tudsz minket tenni, vagy tudsz nekünk egy kicsit.
Illetve tudtál inni egy kávét.
Illetve tudtál inni egy kávét. Igen.
Hát figyeljetek, ez masszív volt. Nagyon sok mindent hiányoltam belőle, de ha hashtagelni kéne, akkor azt mondanám, hogy hashtag szakma.
Na ezért vagy itt, hát ezek a sajtóban megjelenő cikkek a szakma, te vagy.
Igen, egy-két dolgot bemondok. Tehát van egy nemzetközi egyezmény, ez a biológiai és toxinfegyver tilalmi egyezmény 75 óta. Ez többek között Oroszország, Amerika és nagyon sok más ország is aláírta. Csak néhány van, aki nem. Ilyen Észak-Korea meg, sőt Észak-Korea, bocsánat, aláírta, de mondjuk ilyen, hogy Szudán meg ilyen egyéb országok nem nagyon írták ezt alá. De ezért a döntő többség aláírta. Ez 75-ben történt, 79-ben már az oroszok olyan súlyosan megszekték ezt, ez a Sverdlovszki antrax baleset, ezt úgy szoktuk nevezni, hogy ez a biológiai fegyverkezésnek a Csernobilja. Egyébként most lesz a 43. évfordulója hétvégén. Csak mondom, hogy vannak ilyen egyezmények, de azért a történelem során néhányan azért ezeket fölrúgták. Na most mi történik Ukrajnában? Ukrajnában pontosan az történik, mint mindenhol a világban, mert hogy a biofegyverkezésen kívül, ami most még hozzátenném, hogy ez egy iparosítást megkövetelő, gyártósorokat megkövetelő tevékenység. Tehát ebben az egész sztoriban még mindig hiányolom a fotókat, a bizonyítékokat, az akármit, mert erre szoktak lenni szakmai anyagok, hogy hát emberek Észak-Korea biofegyvert fejleszt, mert látjuk, hogy ott vannak a főzőtartályok, meg a nem tudom micsodák. Tehát az, hogy biofegyver, az nagyon messze van attól, hogy van petri csészébe vagy a hűtőbe egy csövet. Az biológiai ágens. Attól ez nagyon-nagyon messze van, és ez legyen a fejtek, hogy ez valami iparosított, nagyüzemi, elég komolyan szabályozott tevékenység. Tehát ezt azért manapság nagyon nehéz észrevétlenül csinálni, csak gondoljatok arra, hogy megáll az autógyártás, ha nincs chip. Hát ezekhez a biolaborokhoz is kellenek olyan dolgok, amiket hát nem nagyon tudsz otthon összereszelni magadnak, mert már azt nem tudod megcsinálni. Úgyhogy alapvetően itt miről beszélünk, az én szememmel nézve, biovédelemről. A biovédelemnek nevezzük azt, amikor olyan tevékenységet folytatsz, amivel gyorsan meg tudod állapítani, hogy itt van ez az ágens, gyorsan tudsz ellene cselekedni, mert van rá gyógyszered, stb. Tehát olyan fajta tevékenység, amivel el tudod hárítani ezt a kockázatot, vagy esetleg egy biológiai támadást. És ezek a dolgok, amikor arról beszélünk, hogy ukrajnai laborokban mi megy, és amerikaiak pénzelik, akkor valószínűleg ez van a háttérben, hogy a biovédelmi kapacitást növelik, de ezt nem csak Ukrajnában.
Miért nem otthon csinálják ezt, ha ez teljesen veszélytelen és ártalmatlan? Miért nem a saját laboratóriumokban Amerikán belül csinálják? Miért kell ehhez nekik Ukrajnában finanszírozni különböző dolgokat? Nagyon távol, igen, egyébként az ellenség kapujában, egy semleges pufferzónában. Miért nem amerikai laboratóriumokban kísérleteznek?
Két gondolatom van. Gondoljatok bele, hogy most fegyvert akarok fejleszteni, az ellenség határához viszem, hogy fegyvert fejlesztek, hát nem nagyon. Miért ukrajnai laborokat? Azért, mert minden országnak vannak saját biológiai laboratóriumi, gondoljatok egy ASDS laborra. Kellenek olyan laborok, ahol a saját embereidet meg tudod diagnosztizálni, hogy influenzásra, vagy ha antrax járvány van, akkor meg tud állapítani, hogy antrax járvány van, vagy bármilyenre tudja reagálni. Na most, ha van egy ország, akinek nincs elég anyagi erőforrás, hogy ezeket biztonságosan tudja üzemeltetni, és ne legyen ott a kockázat, hogy a laborban dolgozó rákeli hajára is kiviszi, akkor ezeket támogatni kell, és Amerika 75 óta, vagy még azelőtt óta már elkezdte ezt a biovédelmi kapacitás növelést a világba, mind a szövetségesek felé, mind olyan országok felé, akik emiatt el vannak maradva, mert most a járványnál megtanultuk, hogy mondják, ha valaki a hajába keni az akármit is valami laborba, akkor abból akár járvány is lehet.
Tehát segítő szándékból pénzelik, és azért, hogy fejlődjenek az ukránok. Egyébként én, ha mondjuk nagyon gonoszat akarnék tenni, akkor elvinném az ellenség határához, ha bármit ott el akarok indítani, akkor nyilván nem Amerikába fogom elindítani, hanem akár mondjuk Kína kapujában, vagy akár mondjuk Oroszország kapujában.
Figyeljetek, amióta egyébként, és még egy gondolat, amióta biofegyver létezik, ez a fogalom és biofegyverkezés létezik, azért ennek a retroaktivitás, ez egy ismert fogalom, ez azt jelenti, hogy visszanyal a fagyi. Ezt már a japánok bebizonyították, amikor még a második világháborúban Kínát bombázták ilyen pestis és bolhás bombákkal, aztán bevonult a saját hadseregük a városba, és jó megfertőzöttek a saját katonáik. Azóta ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy hát azért lehet ezzel játszani, de nem nagyon érdemes. Úgyhogy körülbelül ez a biofegyverkezés egész komolyan átalakult a világ döntő többségén.
Oké, okay, Gábor, ez tiszta. A biovédelem miért baj, hogy az oroszok akkor megszerzik?
Azért, mert ezeket az ágenseket, és itt jön képbe az, hogy milyennek a folyamat ennek. Az a folyamata, hogy van egy biológiai ágensed a hűtőbe egy cső. Mit tudom én, antrax. Szépen elviszed ezt az antraxot, és ha te rosszat akarsz fel, és mondjuk van hozzá kapacitásod, mert vannak már ilyen gyártósoraid éppenséggel a hidegháború óta, akkor ez neked egy stratégiai erőforrás. Ott van a hűtőbe, bármikor hozzányúlhatsz, és fegyverré csinálhatod. Na most a Szovjetunió a történelemben működött, valaha volt legnagyobb biofegyver fejlesztési tevékenységet végezte több évtizedig. Amíg a Szovjetunió össze nem omlott, és erre fény nem derült. Tehát ezen több tízezer tudós dolgozott.
Igen. Az miért volt Ukrajnában kolera járvány 4-5 éve?
Azért, mert az átoltottság rendkívül rossz. Ez egy ismert dolog volt, ez megint olyan volt, amit senki nem hallott meg, mert nem beszéltünk róla, én beszéltem róla, csak akkor senkit nem érdekelt, meg nagyon sok más szakember, hogy emberek, ha egy ország nincs átoltva, akkor a kolera vissza tud térni. Nagyon egyszerű, de figyeltek, nyugaton is volt kolera járvány. Pont ezért. Mert gyermekkorban ugye oltás, nem kell az oltást, mert megöl, meg mit csinál, aztán visszajött a kolera.
Na visszatérve, csak egy kérdés erejéig erre, hogy az oroszoknak miért az ukrán antrax kell, vagy nem tudom micsoda kell, nekik nincs. Hát van.
Figyelj, nem arról van szó, hogy kell, ez egy háborús propaganda, de csak megnézem, hogy miket kommunikáltak. Ilyenekről beszéltek, hogy népcsoportok elleni célzott biofegyverek. Hát ez science fiction. Tehát azt, ami ezt meg tudná alapozni, az úgynevezett pánigenomika, ennek most éljük kb. A hajnalát, most vannak olyan technológiák, amivel egyáltalán meg tudjuk mondani, hogy a te genetikai állományod meg az enyém, az pontosan hol mennyire tér el, és ezt meg tudjuk mondani sok százezer emberen. Itt még nagyon nem tartunk. Tehát ebből látszik, hogy azért ez ilyen háborús propaganda szinten megy, hogy ti is itt az elején belengedtétek. Még egyszer mondom, szakmailag bizonyítékokat, dokumentumokat, képeket akár, vagy bármi olyat, ami arra utalna, hogy gyerekek, annyi biofegyvereket fejlesztenek, ilyet én nem láttam. A másik meg, és még egy nagyon fontos gondolat, és ez nagyon a szakmámba vág, mert ha megtörténik egy ilyen esemény, annak nagyon is nyoma van. Ugye ugyanazokról beszélünk, ugyanazokról a módszerekről, amit mi is csináltuk a koronavírusnak, meg tudod mondani a vírus genetikai állományából, hogy kiről hova terjedt. Ha előkerül egy biofegyver, ami a 80-as évek óta a hűtőben van, akkor annak a genetikai állománya azon el fogja mondani, hogy gyerekek, ezt valahonnan előrántották, plusz maga a terjedési mintázata is tud erre utalni. Tehát ezeket nagyon-nagyon nem fogják bevetni, mert ez konkrétan olyan nemzetközi egyezménynek a megszegése lenne, hogy így...
Amerika azért sok mindent megtett, hogy ezek a nemzetközi egyezmények kevésbé legyenek átláthatóak, tehát hogy azért azt tudjuk, hogy ők bizonyos paragrafusokat nem engedtek már bekerülni, pontosan azért, hogy a legkevésbé legyen átlátható ez az egyezmény.
Figyeljetek, ez már politika, de ezt hozzá kell tennem, hogy Amerika kezdte el ennek az egésznek a rendbetételét a világban, és ezt az egész biológiai és toxintilalmi egyezményt, ezt ők kezdték el, ők ratifikálták egyik első országként, és húzták bele a világot abba, hogy egy gyerekek forduljunk a biovédelem felé. Az, hogy hidegháborúsan ki mit stokizott föl, mert a másik is fölstokizta, ez már politika, ezt nem tudom.
Okay.
De mégis, ami a szakmámba vág, az ez, hogy ez nagyon is fontos.
Hogy
és ebben benne van az, hogy laboratóriumokat biztonságosra teszünk.
Igen, ugye nekem itt a nullandben az nem tetszett, hogy biztonságos addig, amíg a mi kezünkben van, de azért dolgozunk rajta. Ezt hallgass, de ez érdekes, az Egyesült Államok Ukrajna nagykövetsége felsorolt néhány általa nevezett aktív kutatási programot, amelyen keresztül ukrán és amerikai tudósok együtt dolgoztak. Ezek tartalmazzák kockázatértékelés a vándormadalak által Ukrajna felett potenciálisan hordozott kiválasztott madár EDP-kre, különösen veszélyes kórokozókra. Ezt vajon miért kutathatták, hogy a madarak merre viszik a vírust, és merre repülnek, és mit visznek? A krím-kongói vérzéses lázvírus és hantavírusok elterjedése Ukrajnában, valamint a leptospiróza gyanús betegek differenciál diagnózisának lehetséges következménye. Ezt is vizsgálták. És itt a legérdekesebb az afrikai sertéspestis vírusának ASF-é terjedése házi sertésekben és vaddisznókban Ukrajnában.
Hát erre már hadd válaszoljak én.
Ezek csak kérdések.
Okay. Madárinfluenza azért, mert például nem lesz kacsa, mondjuk, aha, nem tudsz majd kacsaszombot enni.
Igen, köszönöm. Tehát amit felolvastál, az egy teljesen normális kutatási tevékenység. Pontosan ilyet csinálunk mi is, és minden egyes országban, minden egyes virológus próbálja nézni, hogy emberek mit tud ránk jönni, ami megcsinálja, hogy ötször annyiba fog kerülni a csirkehús, mit tud ránk jönni, ami esetleg átugrik ránk és helyi vagy nagyobb járványt tud csinálni, és ezzel ellen egyébként mit tudunk csinálni. Hát azon kívül, hogy én mostanában nyilatkozok nektek koronavírusból, hát mi foglalkozunk szúnyogokkal, kullancsokkal, madarakkal, rágcsálókkal, egy csomó mindennel, és próbálunk beavatkozni, megelőzni ezeket a problémákat, mert a természet hozza ránk ezeket. De most csak madaraknál maradva, madárinfluenza. Hát idén is hány kacsatelepet, meg én nem tudom, mit kellett kiirtani, mert megijött, megint itt volt. Ezeket meg kell érteni, hogy tudjunk védekezni. Ez egy tök normál kutatási terület. És egyébként azt hiszem mondtátok ezt a metabió, vagy micsodát, valamelyikötök említette.
Így van, ez a Hunter Bidennek a cége, igen, amivel ugye ezeket igen. a kutatásokat finanszírozzák, Joe Bidennek a fia.
Igen, Amerikában nagy kultúrája van annak, hogy magáncégek, az egyetemek is így működnek egyébként, valaki végez az egyetemen, nagy üzletvezető lesz, és utána meg támogatja saját egyetemét. Amerikában óriási hagyománya van a magántőke befektetésének a tudományba, és van egy csomó ilyen cég, Bill & Melinda Gates Foundation, ez a Metabiom, egy csomó ilyen, én ezeket böngészem, ezeket a pályázatokat, most épp őket még nem pályáztam meg sosem, de tudom, hogy ez egy tök normál tevékenység. Uh-huh. És ilyenkor ők mennek házának, azt mondják, hogy figyelj gyerekek, segítünk, ez az ő cégüknek is jó, mert ezeken a gálaesteken, amiket az amcsi filmekben látunk, el tudják mondani, hogy fú, gyerekek, én akkora üzletemben, hogy itt támogatok ilyen ukrajnai laborokat, hogy sokkal biztonságosabb hely legyen, megtapsolják, megveregetik, stb. Visszatérve a dolgokra, ugyanazok a címek, amiket az előbb mondtál, meg ezek a folyamatok, hogy emberek pénzt kapnak, nem tudom milyen ilyen alapítványok, tehát ez tök normális. Mert a másik, amit még hozzá kell tennem saját tapasztalatból is, ez a Kelet-Európa, Balkán, meg tőlünk még keletebbre, nekünk rohadt nehéz hozzájutni olyan forrásokhoz, hogy csak nem tudunk fölmászni nyugati kutatók hátán, amiket a nagy kutyák elvisznek nyugaton.
Hát az, hogy mennyire normális, az lehet, hogy Hunter Biden emiatt a finanszírozás, mert egyébként börtönbe megy, tehát hogy azért az nagy kérdés, hogy ez mennyire normális. Ugye ezt finanszírozta, vissza tudom még hívni egy kicsit a hírek után, Gábor, vagy még egy picit? Van, lenne még egy-két kérdés.
Hívjatok, igen.
Hívunk, jó? Hívjatok. Nagyon szépen köszi, hívunk, köszönjük szépen, csak mennünk kell hírezni. Köszi, Kemenesi Gábor virológussal beszélgetünk. Jövünk még vissza, jött egy-két kérdés, 9:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
Balázsék nevetésben gazdag műsorát a megújult Eurojackpot támogatta.
3:49 pontosan 4 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és mindjárt hívjuk még a virológusunkat. Milyen időnk lesz, Ferenc?
Nagyszerű, végre esik, egyelőre nem sokat, de állítólag ma sokat fog.
Köszönjük szépen.
Az időjárás jelentést a Globus zöldségek támogatták. Globus. Természet adta gondoskodás.
Na szóval csak egy mondat, mert itt látom az SMS falat, meg a Viber falat pro és kontra, hogy ki milyen propagandától, meg már kapom az SMS-eket is, hogy milyen elfogult vagyok. Higgyetek el, hogy ha az ember bent ül egy olyan műsorban, amit 1 millióan hallgatnak, és föltesz bizonyos kérdéseket, akkor azt azért teszi föl egyrészt, hogy igazságot találjon, kettő, hogy azért én mindig megpróbálok forrást találni, és amikor megnézek amerikai napi, heti lapokat, a US Today-től kezdve az LA Times-on keresztül, akik szintén ezeket a témákat boncolgatják, vagy éppen CIA meghallgatásokat, vagy kongresszusi, szenátusi meghallgatásokat, ahol a Nulandet élőben kérdezik arról, hogy mi a fenét csinál például Amerika Ukrajnában, és a CIA volt vezérigazgatója teszi föl a kérdést, hogy most már jó lenne, ha a jelenkori CIA előállna azzal, hogy mi a fene történik Ukrajnában, akkor próbálom a forrást megtalálni, és nem csak az egyik oldalról különböző álhírek alapján feltenni a kérdéseket. Nagy amerikai heti napi lapok boncolgatják Hunter Biden, Joe Biden kapcsolatát és az ukrán finanszírozást, ezért érdekel ez nem Amerika propaganda, nem orosz propaganda, nem egyik vagy másik oldalnak a tolása. Egyszerűen csak az ember egy kicsit megpróbál utána járni. Napi renden van ez Amerikában. Ha ez csak orosz oldalról jönne, akkor azt mondanám orosz propaganda. De nyilván az amerikaiak is fölteszik ezeket a kérdéseket. Ez csak azért fontos, hogy értsétek, hogy nem célunk egyik-másik oldalt sem tolni. Egyszerűen célunk az, hogy megértsük, hogy mi történik a világban, és minden felett szakértőd, minden oldalt, sajnos az orosz oldalról nem tudunk megszólaltatni, érdekes lenne az ő álláspontjuk is egy csomó mindenben, de körbe járni a dolgokat. De ha amerikai sajtót idézek, pont azért idézem, hogy ne lehessen azt mondani, hogy orosz propagandát tolok, mert az amerikai sajtó nem tol orosz propagandát, csak feltesz szintén bizonyos kérdéseket.
Igen, de
ezt kell megérteni, vagy ebben kell tisztán látni. Nincs elfogultság, nem akarom sem erre billenteni a közvéleményt, nem azért ülök itt, hogy én titeket valamiről meggyőzzelek. Egyszerűen csak szeretnék tisztán látni, és vannak folyamatok a világban, amiket nem értek, amik nekem furák, amik nekem zavarosak, és fölteszem azokat a kérdéseket, amit egyébként mindenki feltenne, lehet, hogy ha elolvasná ugyanezeket a cikkeket, ami nem csak mondjuk a 444, meg a 24.hu, meg az Index, meg a Telex, hanem megnézed, hogy mi történik ma Amerikában. Hunter Biden lehet, hogy börtönbe megy, mert nagyon bajos ez a finanszírozás például, és nagyon-nagyon nagy gondokat találtak, és nagyon sok alapítvány és alapkezelő van benne ebbe a finanszírozásba. hogy miért és hogyan, ez már egy másik kérdés. Úgyhogy ezt tartsátok szem előtt, soha ne a megbélyegzést, hogy mi most mit tolunk, vagy miért toljuk. Ezek érdekes kérdések. Elindul 3 millió, 4 millió ukrán. Hogyha valami kiszabadul a laboratóriumban, mindjárt megkérdezzük a virológusunkat. Jelenthet-e az gázt Európára nézve? Nem tudom, himlő, TBC, kolera, bármi. Ami ott hirtelen csak kiszabadul, mert rossz kezekbe kerül. 3 millió ukrán jött most át Európába, Lengyelországba, Magyarországba. Rendkívüli módon állunk helyet és fogadunk be ukránokat. Kell félni, lehet félni egy újabb őrület elindulásától. Meleg ágya lehet ez, ahogy a WHO is mondja, hogy egyébként meleg ágya egy COVID utáni fertőzés elindulásának. A WHO főigazgatója mondja, gyerekek, hogy nagyon nagy a baj Ukrajnában, biológiai laboratórium szempontból meleg ágya lehet egy következő valamilyen fertőzés elindulásának. Kérdezzük meg, hogy valóban így van-e, és elindulhat ebből egy újabb fertőzés, kell-e nekünk ettől tartani. Nem a szorongást fokozzuk, nem azért csinálunk ilyen műsorokat, hogy ettől valaki megjegyés azt, hogy mi ijeszgetünk, de hát szerintem bennetek, bennünk mindenkiben van egy kíváncsiság. Bennem legalábbis nagyon, hogy megértsem, hogy mi történik. Bennem például ez is fölmerült. Megkérdezzük a Kemenesit. 3-4 millió ukrán hagyta a helyét. Kell félni valamilyen, nem tudom, bárminek az elindulásától? Lábra kell, hát oké, át vagyunk oltva, mindjárt válaszol. Vagy ez nem egy valós félelem, és az ember meghallgatja és megnyugszik.
Jó, igen, kérdezzük
igen,
meg.
De most az amerikai lapokhoz akartam mondani, hogy de azt te is nagyon jól tudod, hogy az egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk milyen újságot olvasol.
Hogyne, ez nem mindegy, hogy republikánus vagy demokrata. Hogyne, ebben is igazad van. Igen, a tök igazad van, abszolút. Itt van Kemenesi Gábor velünk. Hello Gábor, jó reggelt még egy picit. Amiről az itt a legutóbb beszéltünk, hogy ugye azért nagyon sok ukrán indult el. Tételezzük fel, hogy van valami olyan, nem tudom, vírus, baktérium, bármi, ami kiszabadul, rosszul kezelik az oroszok, az ukránok, az amerikaiak, mindegy. Lehet ez egy meleg ágya? Elindulhat? Kellettől tartani, hogy ott egyszerűen csak nem tudom, TBC őrület kezdődik, és mondjuk Európának erre fel kell készülnie, vagy ez nem egy valós félelem, szabaduljon ki akármi, bármelyik laboratóriumból?
Először is akkor erre válaszok, ez egy 20-rangú félelem, nyilván semmit nem lehet kizárni, de az, hogy kigurul egy cső egy hűtőből, és abból egy járvány indul el, ahhoz el tudjátok képzelni, hogy sokkal több minden is kell. A másik, amit el akartam mondani az előző gondolatot, és ez sokakra vonatkozni fog, először is megdicsérlek, hogy érdeklődsz, mert ez tök jó, és ez nagyon fontos is. Tehát semmiképp sem elítélendő. Ugyanakkor a szakmai szemmel szemlélem, én még mindig azt látom, hogy közbeszéd tárgya olyan dolgok, amikre egyébként én még mindig nem látok szakmai indikációt, bizonyítékot, akár egy bármiféle indikációt, egy vírus szekvenciát, akár egy fényképet egy ilyen laboratóriumról. Azok, amikről beszéltetek is, hogy az előző etapban már volt szó erről, hogy ilyen kutatási címek, meg olyanok, ezek szakmai szemben ezek tök általánosak, tehát ez bárhol megtalálod, Bangladestől Amerikáig. De visszatérve erre a járvány problémára, itt ugye a WHO azért hívta fel a figyelmet arra, hogy a COVID-dal probléma lehet, mert olyan embertömegek mozognak, akiket egyrészt nagyon sajnálok emiatt, gondolom mindenki, másrészt pedig nagyon nehéz őket követni. Nem tudjuk a hátterüket, nem tudjuk, hogy éppen milyen variánsok cirkulálnak abban az országban, és ezt már megtanultuk az Omikron felbukkanásánál, hogy ez mennyire nem tud jó lenni, amikor hirtelen fölugrik valami, és egyébként nem tudjuk, hogy honnan jött, nem tudjuk, hogy pontosan milyen az elterjedése, stb. Tehát amikor embertömegek keverednek, az járványügyi szempontból mindig is egy kihívás és kockázat. Az, hogy ennek a reális kockázata most TBC egyéb betegségek szintjén milyen, ahhoz, hogy ezt meg lehessen ítélni, tudnunk én ennek a hátterét. És akkor vissza is kanyarodtunk, hogy miért kell laboratóriumokat finanszírozni Ukrajnába, azért, hogy ezeket a háttereket minél jobban tudjuk.
Értem. Azt miért mondhatta akkor a WHO egészségügyi sürgősségi igazgatója, dr. Mark Ryan? Olvastam tőle egy egészen érdekes interjút, hogy az ukrajna állapotok a lehető legrosszabb összetevők a fertőző betegségek felszaporodásához és terjedéséhez, akár Európában, a járvány, hogy az apokalipszis négy lovasának egyike lehet, akár Európában.
Ugye itt az elő... de volt köztudat, hogy alacsony az átoltottság Ukrajnába. Ha bejut, csak egy hipotetikus forgatókönyv, bejut Nyugat-Európába, és most elég sok menekülő ember odajut, elindíthat egy lokális gócpontot, egy kanyarójárványt helyben, ahol mondjuk az átoltottság szintén rossz Nyugat-Európában, ugye az oltástagadás miatt. Ott vannak olyan betegségek, és akkor kicsit forduljunk az emberek többet, de a veszettség is egy igen nagy probléma Ukrajnában, hogy hozzák a házi kedvenceket, stb. Tehát ezeket járványügyi szakember szempontból kezelni, ezt csak úgy tudod, ha egyrészt ismered a problémát, másrészt meg be tudsz avatkozni. Most random módon mozgó embertömegeknél, hát ez igen nagy kihívás. Tehát minden esetben, minden egyes menekült válságnál ez egy nagyon fontos szempont, hogy vajon járványügyileg ez mit fog megindítani, és ne felejtsük el, hogy még mindig egy pandémia van, ez csak rászoroz erre az egész tényezőre, úgyhogy amikor erről beszél egy szakember a WHO-tól, akkor ő pontosan erre gondol, nem arra, hogy kigurult egy laborba egy cső, mert arra egészen minimális az esély, hogy az a járványt fog elindítani, mert szerintem fog felhörpíteni egy csövet, aztán összekövik csélni az utcán embereket, meg összenyalogatni. Picit nehéz elképzelni, most viccesen mondtam, tudom, de nagyjából azt akartam hangsúlyozni, hogy azért túl sok minden kell még ahhoz, hogy egy szimpla diagnosztikai laborból kiguruló csőből elinduljon valami. Ugyanakkor az se jó, hogyha rossz kezekbe kerül, ugye erről beszéltünk az előző adatban, hogy bizony vannak olyan országok, ahol folytak, és akár még folyhatnak is biológiai fegyverfejlesztések, de nem ez most az elsődleges kockázat, és még egyszer hangsúlyozom, nem biztos, hogy mindenki hallgatta, hogy ehhez azért ipari háttér kell. Ez nem olyan, hogy van egy laborod és kenegetsz Petri csészében.
Oké, válasszuk le azt, hogy orosz és amerikai, tökéletesen mindegy, egy afrikai nép megőrül, megszerez egy ilyen fiolát. Van-e rá technikailag lehetősége, hogy ő például olyan biológiai fegyvert fejlesszen ki, ami egyfajta népcsoportot fog kinyírni a Földön? Ez technikailag megvalósítható, vagy nem?
Nem. Egy óriási nem a válasz. Tehát ez a népcsoportok elleni célzott genetikai fegyver, ugye ezzel az oroszok nyomták a propagandát, ennek nincs tudományos realitása. Tehát jelen pillanatban nem ismerjük a humán genomot olyan részletességgel, nem tudjuk lekövetni, nem tudunk olyan markereket, amiket meg lehetne célozni, és ha csak a betegségek oldaláról nézem, ami az viszont igazán értek, őket sem nagyon tudjuk ilyen szinten irányítani. Tehát ez egy sci-fi.
Mert ezt tudjuk az első világháború, a Vietnám, a koreai háború óta, hogy ez nem egy olyan típusú fegyver, amit csak bizonyos irányba, csak bizonyos ellenfelek el lehetne használni, legalább annyira veszélyt jelentenek azokra, akik bevetik, mint azokra, akik ellen bevetik.
Ha nem veszélyes, és nem lehet egy vírust ezzel elindítani, mint a Feri kérdez tök jogosan. A WHO azért nem szokott csak úgy felszólítani senkit, mert hogy nem jellemző. Miért volt a WHO-nak egyből az a felkiáltása, hogy sürgősen meg kell minden mintát semmisíteni?
Mindig is ez volt. Ha visszanézitek az időkerekét, és mondjuk csak egy jó példát, mondjuk ezt is veszegettetik az előző etapban, a fekete himlő. Amikor a fekete himlőt legyőztük, eradikáltuk vakcinákkal, akkor ugye kettő laboratóriumban maradhatott meg a mai napig otthon a világon, Oroszországban és Amerikában, ez két évente ellenőrzi a WHO. De amikor ez megtörtént, hogy eradikáltuk és fixáltuk, hogy jó, akkor ezekben a laborokban lesz, akkor a WHO egy ugyanilyen nyilatkozatot adott ki, hogy emberek, akkor most mindenki azonnal semmisítse meg a fekete himlős betegektől származó beteg mintáit a hűtőbe. Pontosan ez történt most is. Ne kerüljön követhetetlen kezekbe, ne kerüljön olyan kezekbe, akik esetleg elindíthatnak vele bármit, ami hozzátenném megint csak egy ipari hátteret követel, tehát akármilyen ország nem fogja tudni láthatatlanul megcsinálni. De még egyszer mondom, szakmai szemmel ez itt a lényeg, hogy azok a minták, azok a mintállományok, amik egyébként diagnosztikumot és egyéb teljesen alapeljárások, az rendkívül fontosak. Ezek ne kerüljenek olyan kezekbe, akár terrorista kezekbe, ez is egy jó példa lehet, amit nem szeretnénk és nem tudunk követni.
De miért van akkor fekete himlőjük, ha ez ennyire veszélyes?
Fekete himlőnél az a megállapodás született, ez pontosan arról van szó, ugye egyrészt hidegháború zajlott akkor, tehát nem maradhat csak az egyiknél, akkor már másiknál is kell lennie. Másrészt pedig az, hogy van egy ilyen stock, ezt most már sok tudós is bírálja, mert a mai technológiával nem biztos, hogy szükség van erre. Na de akkor most ültesd le az oroszokat és az amerikaiakat, és mondd meg nekik, hogy akkor 1-2-3, amikor kimondom 3-ost, akkor mind a ketten semmisítsenek meg. Tehát érzed ennek a
De mit akarnak, ha ennyire veszélyes, akkor mi, akkor tehát, hogy kibújnak valamilyen szabályozás alól, és mégiscsak kísérleteznek a fekete himlővel céllal, és okkal teszik ezt, ha közben ez tilos lenne?
Ugye itt a sztori ennek, vagy az indokolság.
Te mondtad, hogy elvileg nem szabadna, és azt mondod, hogy mégis mondjuk a fekete himlő az ott lehet. Hát akkor ez nekem egy nagy ellenmondás. Mit csinálnak,
igen,
ha közben nem szabadna?
Olyan, így van. De ezek a laborok kapnak olyan auditot a WHO-tól, mind a kettő igazságosan, mert oroszok küldenek oroszokat Amerikába, amerikaiakat Oroszországban, amikor ellenőrzés van, de a lényeg, hogy ezeknek a létjogosultságát azt határozta meg, hogy a diagnosztika fejlesztésekhez, biovédelemhez, stb. Ez még szükség lehet ezekre a törzsekre. De a technológia egyébként az elmúlt sok évtizedben már fejlődött annyit, hogy nem biztos. Csak most meg már egy ilyen politikai helyzetben, na most tényleg ültes le, azt mondanak, hogy csináljátok a fekete himlőt, akkor égessétek el egyszerre, nem fogják.
Miért ennyire veszélyes a fekete himlő? Az mit csinál? Az köhögéssel átmegy, cseppfertőzéssel fertőz, nagyon gyorsan fertőz, nagyon durván, hirtelen, mit okoz? Én nem ismerem a fekete himlőt.
Fekete himlő a pest is mellett a történelmünket a legjobban meghatározó fertőző betegség. Olyan szinten írtotta az emberiséget évszázadokig, hogy most ilyen német csendet is kéne tartanunk. Tehát ténylegesen történelemformáló ereje volt. A fekete himlőről azt kell tudnotok, hogy nincs a természetben gazdája, ugye erről sokat hallottunk mostanában, az a rezervoár, annak mi vagyunk a természetes gazdája, mi magunk, csak emberi vírus, viszont nagyon fertőzőképes és magas a halálozása, és ezt nyilvánvalóan le kellett valahogy győzni az emberiségnek, olyanok, amikor Európa elnéptelenedett, meg 1300-as években volt, azt hiszem, fél Európa kipusztult konkrétan. Ezek mind fekete himlőhöz köthetők, hatalmas járványok a történelem során. Most nemrég olvastam egy anyagot, hogy valószínűleg Genghis Khan is fekete himlőbe hallhatott meg, úgyhogy tényleg olyan formáló ereje volt, mint egyébként minden fertőző betegség, de lényeg, hogy ez egy ránk vonatkozó, igen ragályos, nagyon komoly betegség, amit a vakcinákkal le tudtunk győzni. A probléma most az vele, hogy a fekete himlő vakcinálás már nem kötelező gyerekkori vakcina. és fennáll a veszélye annak, hogy esetleg bioterülstek, vagy mit tudom, hogy használják, tehát ezt nagyon kell figyelni, és nagyon kell monitorozni, de ezer másik ilyen
okay, Gábor, ne, ez tiszta, de ha ez ennyire veszélyes, és erről már mindent kikísérleteztünk, és mindent tudunk, és tudjuk, hogy a Pest és utána a másik legveszélyesebb, akkor mit csinálnak a fekete himlővel ezekbe a laboratóriumokba?
Tárolják.
Miért?
Hidegháború.
Hidegháború, az mit jelent? Mit jelent a hidegháború? Hogy valami rosszat okozzak ezzel? Hát akkor a WHO-nak joga van, akkor érthető, hogy a WHO miért szólítja fel, hogy fekete himlőt tárolnak ezekben a laboratóriumokban.
Figyeljetek, ez a megegyezés úgy született meg, nem tudom, mert nem ültem az asztalnál, hát ez politikai döntés, hogy Oroszországnak és Amerikának legyen a hűtőbe azért, ha kell, mert fejleszteni kell, vagy mit tudom, hogy mit kell vele csinálni, azóta ott tárolják. Ennek ez volt a megegyezési környezete, az, hogy a technológia fejlődött annyira, hogy erre már nem biztos, hogy szükség van, és most olyan hülye politikai helyzet van, hogy ezt nem lehet ezt a két stokkot megsemmisíteni, ebben nincs beleszólásom.
Tehát akkor te mondtad, hogy a legveszélyesebb vírus ott van az ukrán laboratóriumokban.
Nem, orosz laboratóriumban és amerikaiban egy dedikált laboratóriumban, amit a WHO rendszeresen ellenőriz nemzetközi egyezmények mentén. Tehát ez nem olyan, hogy ukrán laborba kigurul, ez most a fekete himlő, amiről beszélünk, remélem még mindig, ez kettő darab laborban van hivatalosan a világon.
Oké. Jó, hát ezek azért nagyon-nagyon érdekes ok, tehát akkor nem kell attól tartani, vagy ez egy valótlan félelem. Így a Covid után két évvel azért az emberben ez is felmerül, ugye Wuhanból indult, 1 milliárd kínai egyszer csak szétspriccelt, kínai új év volt, azért ez is érdekes. Nem elbagatelizálom a dolgot, pont ezért kérdezem, de nem valós félelem, hogy amikor mondjuk 3 millió ukránnak el kell vándorolni, akkor bármi vírus beüthet, vagy akár Európában lehet valamilyen újabb járvány hullám akár. Tehát, hogy azért erre mind fel vagyunk készülve.
A biológiai fegyverkezés, még egyszer mondom, most amiről beszéltetek, szakmai szemmel nem tudom értékelni, mert nincs értékeltő anyag egyelőre. Erről beszélnek és közbeszéd tárgya, de nincs értékeltő anyag. A másik, ami ténylegesen egy kihívás, de minden egyes népmozgásnál, az az egyéb egyébként a népesség körében megtalálható betegségeknek a keveredése, elterjedése, plusz ott van a COVID. De ezek szakmai szemmel követendő, kezelhető dolgok, senki ne rettegjen ettől, imádkozunk, hogy minél hamarabb vége legyen ennek az egésznek, ezt tudom mondani. De azt meg megígérem nektek, hogyha tényleg előjön valami anyag, amit tényleg lehet értékelni szakmailag, akkor azt értékelni fogjuk együtt.
Ezek fotók, laboratóriumi fotók, videók, egy virológus az győzi meg a legjobban, nem tudom, mert ugye a cikkek nyilván nem feltétlenül, egy fotó, egy videó, egy...
Megvan a jól körültázott technológiai követelménye annak, hogyha ténylegesen biofegyvert fejlesztesz. Ugye erről az előbb beszéltem, hogy a biológiai ágens, ami a csőbe van, Baci, meg a biofegyver között azért nagyon sok minden van. Az már egy harcászati eszköz. Úgyhogy ezt azért észre lehet venni, ha valaki ilyen vagy sántikál, de amíg csak az elején fejleszt azt is, úgyhogy ha ilyenre vonatkozó bizonyítékok, képek, tanulmányok, vírusszekvenciák, akármi előkerül, akkor azt tényleg majd kommunikálom felétek, és azt át tudjuk beszélni. De egyelőre ez nem egy, ez egy közbeszéd tárgyat képező propaganda valami, nem tudom értékelni szakmailag.
Oké, Gábor, megkérdeztünk mindent, ami érdekel, nagyon érdekes volt. Köszi, hogy bírod a laikus kérdéseket, és próbálsz nekünk segíteni. Én tök hálás vagyok ezért, hogy szakmaiság is megjelenik egyébként, és tudunk erről beszélni. Nagyon köszi, jó munkát nektek!
Köszönöm
szépen! Köszönjük szépen, köszi. Dr. Kemenesi Gábornak, köszönjük
aztán
szépen!
Vigyázni a krémcsövekkel, nehogy lehessen egy. Azonnal elindul a dolog. Az például az is érdekes, hogy egy ilyen fekete himlős vackot odadobsz, valahol összetörik, akkor az elindul?
Hát nem hiszem, mert hogy valószínűleg az a biztonsági körülmények között van kezelve, ami érted valott egy
gyerekek,
pár...
Egy COVID járvány után vagyunk két évvel, amiről még mindig nem tudjuk, hogy és miképpen indult el, és azt sem tudjuk, hogy egy labor szökevénye. Azért ezek szerintem érdekes kérdések. Tehát, hogy, és amit Feri föltesz, az is, hogy csak ledobod és elindul-e. Egy olyan járványon vagyunk túl, aminek még az eredete forrása sincs meg, és nem tudjuk, és már nagy szervezetek mondják, hogy akár laboratóriumból is jöhetett. Miért ne kérdezhetnénk, nem ezeket, meg miért nem lenne jogos kérdés felvetés, és csak ledobod, elindul-e. És elmondta a virológus, hogy közben a fekete imlő azért ott van. Mi az Istenért van fekete imlőjük, ha tudjuk, hogy a Pest is
utánvási. De miért van nukleáris robbanófejük?
Ez is jó kérdés, így van.
Ugyanaz a témakör egyébként, hallod, jogi szabályozás van, oroszoknak, amerikaiaknak lehet. Ebben igen. A helyzetben nem tud bedobni azt, hogy semmisítsék meg.
Amikor azt kérdezed, hogy fennáll a veszély annak, hogy egy biológiai laborból, ami egy olyan területen található, ahol jelenleg háború folyik, ellenőrizhetetlen körülmények közé válnak ezek a vírusok, ezek a betegségek, és kikerültek a raborba, akkor a válasz az igen, mivel hogy ott háború zajlik.
Így van. Igen, abszolút. Na, megbeszéltük, gyerekek, egy ilyen komor időjárásba belefér egy kis komolykodás. Jó, megöltük a bulit? Vidámabb dolgokkal megyünk tovább, 3 perc pontosan, 9 óra.